mindenkit. Gyerekek, fiatalok, először szeretnék hozzátok szólni. Egy ige szakaszra hívnám fel a figyelmeteket, amelyet nektek írt a Jóisten. Rólatok szól, gyerekekről és fiatalokról egyaránt. János apostol első levelében található, a második fejezetben, a 12. verstől idézem tehát az Isten igéjét. Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Kicsit később. Írok néktek, ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek, fiacskák, mert megismertétek az atyát. Írtam néktek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése, nem az atyától van, hanem a világból. Először benneteket, gyerekeket szólít meg a Jóisten, és egy nagyon fontos üzenetet közvetít számunkra, számotokra, hogy megbocsátattak a ti bűneitek. Biztosan ismeritek mindannyian azt a tapasztalatot, gyerekek, amikor nem fogadtok szót az anyunak vagy apunak, amikor rendetlenkedtek, nem pakoljátok el a játékokat, ugye? Vagy nem időben esztek, vagy épp nem eszitek meg az ebédet, és itt tovább sorolhatnám azokat a nevezzük néven bűnöket, amiket elkövettek. És amikor nem adjátok oda a játékot a testvéreteknek, vagy vitatkoztok és veszekedtek, bizony ezek is bűnök. És nyomja a lelkiismereteteket, terhel benneteket, és látszik, olyankor durcásak vagytok, elvonultok, megsértődtök, vagy megsértetek valakit. Magyarul nincs béke bennetek. Ismerős ez a helyzet? Gyerekek, ismerős ez? Hát igen. Tessék, te szólni kívánsz? Tapasztaltad már magadban ezt a rossz érzést? Bizony. Én is emlékszem rá, amikor gyerek voltam. Sokszor tapasztaltam. De azt mondja itt a Biblia, hogy írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsátattak az ő nevéért. Vagyis, ha ti ezt, amit elkövettetek, bevalljátok a Jóistennek. Azt, akit megbántottatok, attól bocsánatot kértek. És utána odaadjátok a játékot, amit nem akartatok odaadni. A Jóisten megbocsátja. És ez örömhír. Felszabadulhat a lelketek. Örülhettek, mert Isten szeret benneteket. És a lelkű ismeretetek tiszta lesz. És újra örömmel játszhattok, sőt, már a Jóisten ahhoz is ad erőt, hogy szófogadók legyetek, egymásnak segíteni tudjatok, jót akarjatok, és ne vitatkozzatok, és veszekedjetek. Ne feledjétek ezt az igét el, nagy üzenet van benne, az ő nevéért a ti bűneitek megbocsáttatta. A következő szakasz pedig a fiatalokról szól, az ifjakról, ami nagyon fontos üzenet számotokra, kedves fiatalok, még ha nem is látlak benneteket, de tudom, hogy ott vagytok a másik teremben valahol, vagy ja, ott vagy, igen, ott látlak már benneteket. Ugyanis azt üzenít a Biblia, olyan fiatalokról ír Pál apostol, akik meggyőzték a gonoszt. Akik erősek. Akikben Isten igéje megmarad, mert nem szeretik a világot. Talán hagyj emeljem ki ezekből a felsorolásokból azt, hogy erősek. Mi mindannyian, akik már kicsit idősebbek vagyunk, érzékeljük azt, hogy bizony már nem vagyunk fiatalok. Nem tudom, ki hogy érzi. De hát érezzük, ugye? A gyerekek rohangálnak, tesznek, vesznek, a ifjakban rengeteg erő van, lendület. Sokszor tapasztaltam, amikor egy táborban voltunk, és mondjuk egy gyülekezetben vagy egy táborban bejött egy fiatal ember vagy lány, akiben tele volt erővel, aki tele volt erővel, és lendülettel ott hozzászólt, és segítőkészen cselekedett. Ugye elámultunk, és éreztük, hogy igen, ez a fiatalság, akiben van húzóerő, aki erős. És tényleg azt mondja a Biblia, hogy ez a kornak a kiváltsága. Az erő. Mondja a példabeszédek könyve, hogy az ifjaknak az ékességük az ő erejük. Az időseknek meg az őszhaj. És ezért azt is mondja, hogy ezáltal, hogy az idősek ne akarjanak, hogy is mondjam, erősek lenni, de az ifjak pedig ne gondolják, hogy ők a legbölcsebbek. Ugye? Mert már azért vannak bölcsebbek is. De a kettő korcsoport éljen egymással bölcsen, de itt azt emeli ki a Biblia, hogy erősek vagytok. Az ifjaknak ékessége az ő erejük. Ha nem érzitek magatokban az erőt, akkor annak oka van. Akkor valami lefolytja ezt az erőt. És minden bizonnyal ugyanaz, mint amit a gyerekeknél említettem, valamilyen bűn, valami rendezetlenség. Ha viszont azt lerendezitek, jöhet az erő Istentől. És azt is mondja, hogy Pál apostol, hogy akikben az Isten igéje megmarad. Akikben az Isten igéje megmarad. Azok az ifjak, akiknek ezt írta, olyan fiatalok voltak, és ismerek sok ilyen fiatalt, akiknek az életüknek a vezér eszméje, beton alapja az Isten igéje. Ehhez viszonyítanak mindent, mert megmarad bennük az Isten igéje. Kedves fiatalok, én bátorítalak benneteket, hogy erre az alapra építsétek az életeteket. Akkor erősek lesztek. Akkor az életeteknek lesz jó alapja, amire építhettek. És azt is mondja, hogy meggyőztétek a gonoszt. Nagyon sokszor hallottam fiataloktól táborokban, ifjúsági alkalmakon, hogy olyan panaszkodóak voltak, hogy olyan erőtelenek, olyan lemondóak, és olyan tele-tele keserűséggel, panasz a tanárokkal szemben, a felnőttekkel szemben, a szülőkkel szemben, az osztálytársakkal szemben, mindenkivel szemben, ugye? És érezhető volt rajtuk egy nagy elkeseredés és egy olyan kesergő lelki állapot, de ezek a fiatalok olyanok, akik meggyőzték a gonoszt, és az erejük forrása itt van. És arra hívja fel a figyelmeteket itt Pál apostol, hogy ti is győzzétek meg a gonoszt, győzzétek le. Ha valamikor, akkor az ifjúkorban van erre erő, mert Isten ad erőt. És még van egy természetből fakadó adottság is, az ifjúkornak a fejlődése, lendülete, kiteljesedése. Ekkor megszabadulhattok a kesergéstől, a panaszkodástól. Olyan fiataloknak írta Pál apostol, akik nem gyengélkedtek, lustálkodtak, nem engedték át magukat a kényelem szeretetnek, az önző kefteléseknek, akik nem lágyan viselkedtek a saját dolgokban, hanem követték az apostol tanácsát, nem szerették a világot, se azokat, amik a világban vannak, mert felfedezték annak hazug voltát és megejtő csapdáját. Kedves fiatalok, én bátorítanálok benneteket arra, hogy fedezzétek fel a világnak a hazug voltát. És magatokkal szemben kemények, másokkal szemben lágyak legyetek. És akkor megtapasztalhatjátok azt a lelkületet, azt a győzelmet, amit Isten ad néktek, mert Istennel együtt győzedelmet nyerünk, olvashatjuk Zsoltárok könyvében. Ez az üzenete Istennek a Bibliából felétek, hogy erősek vagytok, erősek lehettek. Isten igéje megmaradhat bennetek, meggyőzhetitek a gonoszt, és ezáltal győzelmes életet élhettek, tényleg méltót az ifjúsághoz, bátor, erős életet. Példabeszédek könyve mondja, hogy az igazak olyanok, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Köszönöm a figyelmeteket, és a mai ige hirdetésünk címe Teljetek meg lélekkel. Azért választottam most tudatosan, mert a szombatiskolában a Szentlélek személyéről tanulunk, és az előző órában elhangzott tanítás teljesen, hogy is mondjam, megelőzi, vagy ráépül arra, amit mondani szeretnék, de meg kell mondanom, hogy nem most készültem fel erre az alkalomra, már fél évvel ezelőtt. Egy könyv hívta fel a figyelmemet ennek a témának az aktualitására, Roy Hession, a Megújulás útján, illetve Teljetek meg lélekkel című fejezete. Ezt gondoltam át, és amikor a kezembe vettem a tanulmányunkat, a szombatiskola tanulmányunkat, nagyon örültem, hogy de jó, a Szentlélekről tanulunk. És rengeteg megerősítést tapasztaltam, és külön örülök annak, hogy az előző szombatiskolának a gondolatmenetéhez kapcsolódik az, amit szeretnék elmondani, illetve arra ráépül. Mit jelent ez a kifejezése a Bibliának, hogy teljesedjetek be szent lélekkel, vagy teljetek meg lélekkel? Az Efezusi Levél 5. fejezetében található ez a szakasz. Ez egy felhívás, nyissuk is meg itt a Bibliánkat, és nézzük meg, hogy mit ír Pál apostol a szent lélekkel való beteljesedésről. A Szentlélekről sokat tudhatunk, amíg kinyitjuk, addig ezt elmondom, tehát az Efezusi Levél 5. fejezet 18. versénél. Sokat tanulhatunk a Bibliából a Szentlélek működéséről, ismerjük a hatalmas nagy ajándékát, amikor munkálkodik az ember megtérésén, amikor elvezeti addig a pontig az embert, hogy átadja az életét teljesen Istennek, meggyőzi őt arról, hogy az élete Isten nélkül tévút, és egy nagy döntéssel szövetséget köt Istennel az ember. A Szentlélekről nagyon sokat tudunk a Bibliából, és tapasztalatból is ismerjük az ő működésének a területeit. Na de nézzük meg, hogy vajon mit jelenthet ez a beteljesedés, mit ír erről Pál apostol. Tehát így idézem az Efezusi Levél 5. fejezet 18. versétől. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak, Isten félelmében. A legelső, amit szeretnék kiemelni ebből a szakaszból az, hogy ez egy felhívás. Ez egy kötelezettség. És nem arról beszél, hogy majd valamikor, a távoli jövőben, hanem most. Nem mond valami alkalmat vagy időpontot, hanem most beszélgetvén egymással. Hálát adván, engedelmesek legyetek. Jelen pillanatban. Ezt azért szeretném kiemelni, mert sokan úgy gondolkodnak a Szentlélek eltelítő munkájáról, vagy beteljesedéséről, hogy hát igen, várjuk a felüdülés idejét, várjuk a Szentlélek kitöltetését. Ez másról szól. Ez arról szól, hogy most beteljesedhetünk a Szentlélekkel. Ha megvizsgáljuk a proféciákat, és megnézzük az őskereszténység történetét, azt kell mondanunk, hogy az apostoloknak nem volt hatalmukban a Szentlélek kitöltetésének az ideje. A felüdülés ideje akkor, ugye a korai eső, és a késői eső ideje, mármint az a konkrét lélek áradás, az nincs a hatalmunkban. Egyénileg lehet Istennel összekapcsolódni, és amikor eljön az időnek a teljessége, hogy így mondjam, amikor beérik az alkalom erre, Isten a saját döntése alapján kitölti a szent lelket. Ez nincs a hatalmunkban. Ez viszont a hatalmunkban van. Dönthetünk afelől, hogy a Szentlélek betelít, eltelít bennünket. És nagy különbség van a Szentléleknek a megtérésre vezető munkája és a eltelítő munkája között, hogy így mondjam. Mert ugye tapasztaljuk azt, és magamon is tapasztaltam, amikor megtértem és megkeresztelkedtem, akkor hatalmas örömként átéltem az Istennel való szövetséget és alkalmát, és talán nagyon sokszor azt érzékeltem és tapasztaltam magamon, hogy hát nincs tele a szívem hálával és dicsérettel. És nem tudok könnyen engedelmeskedni ugye, egymásnak, vagy a testvéremnek. És éreztem, hogy nem telítedett a Szentlélek még teljesen, sok alkalommal. Sokszor megtapasztaltam. Tehát ezért szeretnék erről szólni és megvizsgálni ezt a témát az ige tükrében, hogy különbség van, lássuk ezt. A Szentlélek bennünk lakozása és a Szentlélek beteljesedése között. Lehet, hogy az edényünk, poharunk, ugye, ami a lényünket jelzi, a lelkiismeretünket, a személyiségünket, a szívünket, Lehet, hogy a poharunk alján csak egy kicsit lakozhat, vagy egy pár csepp formájában lakozhat a Szentlélek, vagy pedig lehet csordultig is, ahogy mondja Dávid a 23. Zsoltárban, csordultig van poharam. Mi a kettő között a különbség? Ebben a könyvben olvastam egy nagyon szemléletes példát, mégpedig arról, hogy a Szentlélek akkor is munkálkodik egy emberért, amikor még nem tért meg. Ugye ezt gondolom senkinek sem kérdés. Hiszen egyáltalán, hogy élünk, ez már maga Isten ingyen ajándéka. Tehát tulajdonképpen mi az Isten közegében élünk, hogy így mondjam. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az ő gondolatai, az ő akarata az, ami éltet bennünket. És oly mértékben lehet ez számunkra valóság, amilyen mértékben tudatosul. Amilyen mértékben el tudjuk fogadni, amivel együttműködünk ezzel. De ettől függetlenül a lélek életben tart bennünket és ad késztetéseket. A megtért embernél már a szívében is lakozik, egy szövetséges társként, de még mindig van újabb kiteljesedési lehetőség. A szerző egy szivacshoz hasonlítja ezt, olyan ez, mint amikor a kezünkbe veszünk egy szivacsot, beletesszük a vízbe, tehát a közeg maga a víz, ugye a Szentléleket sokszor hasonlítja a Biblia a vízhez, és a szivacs is benne van a vízben, mondjuk a mi életünk, vagy a lényünk, de hát csak annyi mehet bele, annyi víz áramolhat bele a szivacsba, amilyen mértékben elengedjük a kezünket, ugye? Ha összeszorítva tartjuk, akkor csak úgy csordogál benne, csak pár csepp, vagy egy kevés víz. Na hát ez az elengedés az, amit nekünk tulajdonképpen meg kell tennünk, hogy a lehető legnagyobb felületünket töltse el a Szentlélek, magyarul az egész lényünket, akaratunknak, minden zugát, a képzeletünket, a gondolatainkat, az érzelmeinket, és így tovább, és így tovább. Amik vagyunk mi emberek, a személyiségünket töltse el a Szentlélek. Különbség van a Szentlélek munkája között, lássuk ezt világosan, Jézus is beszélt erről. A Gecsemáné kertben, amikor Nikodémussal beszélgetett, akkor azt mondta, hogy halljátok a szélnek zúgását, ugye gondolva az esti csendes szellőnek a lágy vonulására, a finom hűsítő áramlatára. De nagy különbség van az apostolok korában, ugye, amikor kitöltetett a Szentlélek, az sebesen zúgó szélnek zendülését hallották. Szellő, vagy zúgás. Hatalmas, mondhatnám, vihari erővel való zúgás. Hát ez a kettő között a különbség. Látnunk kell ezt a különbséget, mert nagy jelentősége van. Minél jobban kinyitjuk a lényünket, a szívünket Isten előtt, minél jobban beengedjük az Isten fényét, szeretetét, világosságát, igazságát, annál jobban lakozik bennünk a Szentlélek. Ez tőlünk függ. A mi döntésünktől. És ahhoz, hogy ez megvalósuljon, a Szentlélek három legfontosabb munkájáról szeretnék szólni. Amikor ezt a tanulmányt vesztük át és vesszük át, nagyon sok örömöm volt benne, de sok, hogy is mondjam, félelmem is támadt. Hogy nehogy a Szentlélek személyéből, vagy a munkálkodásából, nehogy tudományt csináljunk, nehogy egy ismeret anyag legyen ez, mert a Szentlélek a személy. A Szentlélek Isten. A Szentlélek a valóságos lény, akinek elsősorban a szívünkben szerzett tapasztalatokban van jelentősége, és nem abban, hogy mit tudunk róla. Fontos ez is. De hogy milyen mértékben engedjük be a lényünkbe, és válunk vele egyé, ez a döntő. Három fontos munkájáról szól a Biblia a Szentléleknek. Az első és a legfontosabb, Krisztusról tesz bizonyságot. Így olvassuk a János evangéliuma 16. fejezet 14. versében, maga Jézus mondta, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, az atyától aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Ezt még kiegészíti a 16. fejezet 14. verse, az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Rólam tesz bizonyságot, és engem dicsőít majd. Ez a legfontosabb munkája. Testvérem, előre mondom, hogy miért. Hogy érzékeljük ennek a rendszerét, mert Isten mindig rendben gondolkodik. Először meg kell ismernünk Krisztus jellemét. Látnunk kell őt, hogy utána megfedjen bennünket a második munkája a Szentléleknek a bűneink miatt. Hogy ne keserítsen el bennünket a bűn. Hogy ne törjünk össze teljesen reménytelenségben. Látnunk kell Isten jellemét, hogy szeret bennünket. Megfed bennünket a bűn tekintetében, utána pedig megvigasztal. Ez a három legfontosabb tevékenység. Figyeljük meg a feddést és a számunkra kellemetlen dolgot Isten így helyezi el. Két csodálatos, melegítő, felemelő keret közé Krisztusról tesz bizonyságot. Hogyan? Hogyan tesz a Szentlélek Krisztusról bizonyságot? Krisztus nincs közöttünk. Krisztus most a mennyben van. Krisztus az Atya előtt tesz bizonyságot rólunk és az ő a mi ügyünkről. De Krisztusról a Szentlélek tesz nekünk bizonyságot. Különben ez a bizonyos vigasztaló kifejezés, aminek nevezi Jézus a Szent Lelket, a Paraklétosz, többféle jelentése is van, például pártfogó, védő, ügyvéd, vigasztaló. Krisztus védi a mi ügyünket az Atya előtt, a Szentlélek védi Krisztus ügyét előttünk. Tehát Krisztus védő ügyvédje felénk a Szentlélek. Ez nagyon fontos, mert mi nagyon sokszor nem látjuk úgy Krisztust, aki ő valójában, amilyen ő valójában. A Szentlélek képviseli előttünk Krisztus ügyét. És miről tesz bizonyságot? Arról, hogy lássuk meg Krisztus jellemét, gazdagságát, kegyelmét, megoldásait, kimondhatatlan szeretetét irántam, irántad. Hogy lássuk az ő végtelen odaadását, hogy az életünket olyan nagyra értékeli, olyan sokra tartja, hogy méltónak találta a te és az én életemet arra, hogy az életét adja érte. Szeretne bennünket a Szentlélek meggyőzni arról, hogy Krisztusnál többet senki nem tehet érted. Ő szeret téged a legjobban ezen a világon, és engem is. Ő olyan nagy ajándékot akar nekünk adni, olyan kimondhatatlan gazdagságot, önmagát, ami minden űrt betölt, ami minden hiány kielégít, és minden problémára megoldást ad. Erről akar bennünket meggyőzni a Szentlélek, hogy megismerjük Krisztus szeretetét. Nem ismerjük eléggé. Nem mélyedünk el ebben eléggé. Mi nekünk nagyon sokszor egy képünk van Istenről, de az a kép nem az a kép, amit a Szentlélek akar nekünk közölni, hanem vegyülékes a mi emberi elgondolásunkkal Krisztusról. Mert ha mi Krisztusról helyesen gondolkodnánk, testvéreim, akkor mi újjonganánk az örömtől. Az életünk tele lenne vidámsággal és derűvel, hogy ilyen megváltónk van, és abban a gazdagságban lennénk, amit mond a Római Levél 8. fejezete az Atyáról, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. Testvérem, te úgy érzed most magad, hogy Krisztusban minden a tiéd? És a mindennek nincs valami kitétele, vagy valami olyan része, ami nem a tiéd. Ezt érzitek most? Ezt tapasztaljátok a szívetekben? Ha nem, akkor nem tudott még a Szentlélek elég bizonyságot tenni a szívünkben Krisztusról. Ha már nyitva van a Bibliánk az Efezusi Levél 5. fejezetén, akkor lapozzunk a 3. fejezethez. És nézzük meg ott a 16. verstől mit ír a Biblia Krisztusról és a lélek munkájáról, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, figyeljétek, hatalmasan meg akar bennünket erősíteni az Isten. Nem csak úgy egy icipicit valamit kóstoljunk, nem, hatalmasan. Az Isten hatalmával akar bennünket Isten megragadni, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Bennünk lakozzon Krisztus, a lélek által. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egyben, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának. és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Érzékeljük mi Krisztus szeretetének mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát. Be vagyunk teljesedve a Krisztus teljességéig. Ki tudjuk mondani szívből, hogy élek, de többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. Addig nem tudott a Szentlélek még teljes bizonyságot tenni a lélekről. A Krisztusról. Bennünk. Hagynunk kell magunkat, a szivacsra gondoljatok, elengedni, hogy megnyugodjon Krisztusban, hogy bízunk benne, hogy beteljesedjünk. Mit akar velünk megismertetni? Minden ismeretet felülhaladó jóságát. Jót gondol felőlünk, felőled. Kívánatos véget akar neked adni. Hisz benned, mert az életét adta érted. Van ennél nagyobb szeretet? Hát nem arra vágyunk az életben, hogy valaki úgy azt mondja nekünk, hogy hát bízom benned, hiszek benned, szeretlek téged, nagyra tartalak téged, olyan nagyra értékellek téged, hogy az életemet adom érted. Ilyen Krisztus szeretete. Elhisszük mi ezt? Be tudjuk mi ezt fogadni? Értékelhet valaki téged ennyire? Ha egy ember meghal, érted, önzetlenségből, az sem szeret jobban, mint Krisztus. Mert ő a kárhozat halálát is elszenvedte. Érted és értem. Hát erről akar bennünket meggyőzni a Szentlélek. Mert ha ezt megteszi, és mi így tekintünk Krisztusra, hogy valaki ilyen kimondhatatlanul szeret engem, akkor a Szentlélek elkezdheti végezni a második munkaterületét. Ami így szól, a János evangélium a 16. fejezet 8. versében, megfeddi a világot bűntekintetében. Téged fed meg és engem bűntekintetében. A világot most tekintsük az én világomnak. Könnyű dolog a bűnt elfogadni bűnnek, a bűnt bűnnek látni. Kimondani, hogy önző voltam. Nem könnyű. Az ember magyarázkodik, az ember mindig önigazol, az ember kifogásokat keres, körülményekre hivatkozik, helyzetekre, alkatára, időjárásra, és nem is akarom sorolni mire, hova születtem, mennyi pénzem van, vagy nincs, milyen egészségem van. Az ember állandóan önigazol, de a Szentlélek azt szeretné mondani, hogy hidd el, ez bűn. Ne szépítkezz, ne magyarázkodj. Ha önző voltál, ha lusta voltál, ha irigy, ha féltékeny, ha mértéktelen, stb. Az bűn. Ez fájdalmas. Fájdalmas tudomásul vennünk, fájdalmas elhordoznunk ezt a tényt, de gondoljunk a kananeus asszonynak a válaszára, amikor Jézushoz ment, hogy a lányának az életéért és gyógyulásáért könyörögjön, és Jézus látva a tanítványoknak a rideg lelkületét, látva az ő megítélő lelkületüket, hogy jön egy idegen asszony, egy nem izraelita, és ráadásul kánaáni, kananeus asszony, és itt kérni akar tőle valamit, hát olyan semminek tartották, és Jézus így nevezte meg, őt így nevezte néven azt a lelkületet, hogy ebnek tartják. És ezt mondta ennek az asszonynak, hogy nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek adni. Ugye olvashatjuk ezt a megnyilvánulását Máté evangélium a 15. fejezetében, de nem is erre utalnék most elsősorban, hanem arra, hogy ez az asszony mit mondott? Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy mit mondott erre, hogy ebb vagy. Most gondoljuk magunkra, hogyha valaki ezt mondaná nekünk, hogy te egy semmi vagy, te egy nulla vagy, te semmire se való vagy, még arra se vagy méltó, hogy valamire becsüljelek. És az asszony azt mondta, hogy úgy van, Uram. Nem tudom, melyikünk tudna ezt jó szívvel kimondani. Úgy van, Uram. Én semmi vagyok. Pedig ez az igazság. A bűneink miatt, ha a bűn él bennünk, elvesztünk. bűnnel együtt nem üdvözülhető. A bűn elválaszt Istentől és az élettől. Semmik leszünk tőle. Ez az igazság. Nehéz igazság. Gondoljatok azokra a bűnötökre, amik megvannak még, amiket nem rendeztetek. Az a bűn téged el fog veszíteni a mennytől. El fog szakítani Krisztustól. A Szentlélek ezért akar meggyőzni bennünket, hogy hidd el, hogy bűn. Nem azért akarlak téged megfedni, meg rádolvasni, hogy én téged megalázzalak, meg hogy lesemmizelek, hanem miért? Mert meg akar szabadítani tőle. Másképp nem tud megszabadítani csak úgy, ha te vagy én bűnnek látom azt a bűnt. Azt mondom, hogy úgy van, Uram. De akkor az asszony még nem állt meg, mert ugye hát igen, semmi vagyok. Én nem vagyok jó semmire, sem méltó a kegyelemre, sem. Nem ezt mondta. Nem. Úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az asztalról aláhullanak. Micsoda válasz ez? Van hite. Rátekint Krisztusra. Meg tudja ragadni a Krisztus kegyelmét, mert ez a Szentléleknek a munkája. A sátán el akar keseríteni, romokba akar bennünket taszítani, kétségbeesésbe, hogy zuhanjunk a kétségbeesésbe. Hogy vádoljuk önmagunkat. Nem vagyok én jó semmire, alkalmatlan vagyok mindenre, én nem vagyok, senki sem érdekel semmire, magamat sem, a depresszió és az öngyilkosság, az önpusztítás életmódja. Egy tipikus emberi magatartás. Ha magunkról gondolkodunk, körülbelül ennyit érünk önmagunk szemében. Én is jó sokszor beleestem ebbe a csapdába, így gondoltam. De a Szentlélek nem ezt akarja. A Szentlélek meg akar bennünket győzni. Egyrészt a bűnünkről, másrészt pedig, hogy mondjuk azt, hogy Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból. És erre Jézus mit válaszolt? Azt mondja, asszony, ez már ő volt, az ő lelkülete. Asszony, nagy a te hited. Ilyen hitet Izraelben sem találtam. A te lányod meggyógyult, menj el. Ugye, ez a hit. Hogy fel tudjunk tekinteni Krisztusra, hogy el tudjuk fogadni az ő szabadító kegyelmét, ez a lélek munkája. Most véreim, mi van akkor, hogyha nem érzékeljük azt a szívünkben, hogy meg akarna bennünket győzni a Szentlélek valamiről? Nézzetek magatokba, és tegyétek fel a kérdést, valamiről engem most a Szentlélek meg akar győzni? Hallottam testvéreimtől többfelé, hogy hát olyan békében vagyok, olyan nyugodt az életem. Hát persze vannak kisebb problémák, elrendezetlen dolgok, de hát azért olyan úgy megvagyok. Hát most ez bűn, kérdezi tőlem. Hát én csak azt kérdezem tőled, amit itt idéztem az Efezusi levélből, hogy tapasztalod-e a szívedben azt, hogy tele vagy dicsérettel és hálával, és hogy engedelmes lelkülettel tudsz-e az embertársad felé fordulni. A szívedben van a hála. Mondjuk az arcodon nem látom, tetteiden nem látom, a hangodból nem érzékelem, de hát tedd fel magadnak a kérdést, hogy tele vagy-e hálával és dicsérettel. Hanem akkor nem a Szentlélek békessége van benned, hanem a bűnnek a békessége. Erről is meg akar bennünket győzni a Szentlélek, és ez a könyv szintén egy nagyon jó példát mond, amit szeretnék úgy felidézni, azt mondja, hogy olyan ez, mint egy magasabb fal, ami egy kert mellett van, és ugye süt a nap, és ez a fal árnyékot vett a kertnek egy részére, ahol vannak kisebb gyomok, kártevők, de az éles fényben nem látszik a fal miatt, az árnyék miatt az ott lévő kártevő. Mert van egy nagy fal. Hát ez a nagy fal az a bűn, ami eltakarja a többit, és nem látható tőle, és emiatt nem hatolhat be oda a fény. A Szentlélek meggyőző ereje, és nagyon sokszor testvéreim az életünkben van ilyen nagy fal. Valami olyan bűn, ami már 5-10 éve bűn, és szépen mindig kimagyarázzuk, eltakargatjuk, vele együtt megtanultunk élni, felöltöztetjük, pátyolgatjuk, és nem tudom, miket teszünk vele, pedig ez bűn. Engedte már a Szentlélek, hogy ezeket a nagy falakat leomlassza a mi életünkben, a kertünkben, hogy behatolhasson a fény. Mert ha leomlik, mi történik? Akkor a kisebb dolgokra is fény derül. A kisebb bűnökre, mármint ha ugye lehet kicsi és nagy bűn között különbséget tenni, csak a szemléletesség kedvéért mondom ezt el, akkor már a pici figyelmetlenségeinket, a türelmetlenségeinket, és nem akarom sorolni azokat a tapintatlanságainkat, és olyan bűneinket, amelyek mulasztások. Megtehettük volna, nem tettük meg, mert esetleg a magunk kényelmével törődtünk, és így tovább, és így tovább. Magyarul, a Szentlélek szeretne bennünket elvezetni ahhoz, hogy minden bűnt felszínre hozza. Minden bűntől ki akar bennünket tisztítani, hogy az életünk megújuljon, mert ez a fejlődés. A jelen fejlődés a fejlődés. És akkor, ha ez megtörténik, ha valaki kimondja, hogy igen, Uram, bűn, abban a pillanatban elkezdi a Szentlélek a harmadik munkáját, a vigasztalást, parakléthoz. Nem engedi, hogy Sátán bennünket elvezessen a sínai törvényhez. Íme a törvény áthágtad, elvesztél, kárhozat alatt vagy, nem tudsz megjobbulni, reménytelen eset vagy. Ugye Sátán ezt mondja. Hanem hol vezet a Szentlélek? A Golgotához. Ezért kellett Krisztus jelleméről meggyőznie bennünket. Hogy tudjuk, hogy hova kell majd menni, ha megfeddett bennünket. Elvezet a Golgotához, megmutatja, hogy van remény, van megoldás. Krisztus már lefizette az árát, megvigasztal. Bátorít, őszintén vald meg, ne szépítked. Tedd le Krisztus lábához, vidd el a kereszthez, és ő megszabadít. Ne állj szóba az önváddal. Ne állj szóba Sátán kísértésével. Ne állj szóban azzal, hogy elterülj a bűnben. Ne engedd, hogy most keseregj. Ne engedd, hogy most időz a bűn tudatban. Hogy azt mondd, hogy én reménytelen eset vagyok. Én rajtam már Isten sem segíthet. Ne mondd ezt, mert ez bűn megint. Ez a hitetlenség bűne. És újabb bűnt veszel magadra, amit megint meg kell fednem. Testvérek, a Szentléleknek van fontos munkája az életünkben, a gyakorlati életünkben óriási munkája van. El akarja bennünk végezni azt, hogy egy pillanatra ne álljunk szóba az önváddal. Hogy meg tudjunk magunknak is bocsátani, ha már Krisztus megbocsát nekünk. Hány embertől hallottam, én nem tudom az egész életemben megbocsátani, hogy én így viselkedtem. Hát önmaga lép Krisztus helyébe. És önmagát kinevez ítélőbírónak önmaga felett. Hát ha már Krisztus értem lefizette az árát a bűneinek is megbocsáthat, akkor én magamnak ne bocsássak meg. De csak egyfajta ilyen kemény szíviségről hagy beszéljek ennek kapcsán. Tehát a Szentlélek bennünket el akar vezetni Krisztushoz, hogy ingyen kegyelemből igazolunk meg, hogy nem kell nekünk valami produkciót végrehajtani, nem kell valami cselekedetet, vagy fogadalmat, vagy zarándoklatot, vagy litániát, vagy nem tudom mit, penitenciát elmondani, nem kell nekünk vezekelni. Ingyen kegyelem. Élj ezzel az ingyen kegyelemmel. Hát ez egy hatalmas ajándék. Óriási ajándék. Nem vagyunk kárhoztatás alatt. Amikor az ember ezt átéli, a lélek gyümölcse a szívben a kimondhatatlan felszabadulás, az édes béke, a megnyugvás, a hála és az öröm, a Krisztus szeretetéből táplálkozó isteni szeretet kezd élni. Ezt akarja elérni a Szentlélek. A kimondhatatlan békét, örömöt, a felszabadulást, feloldódást Istenben. Ezt elengedjük magunkat. És áramlik be a lélek a szívünkbe, a víz, a napfény, a szél, megtermékenyítő, megtisztítő ereje, kisöpri a bűnt, csordultig tölti a poharunkat, boldog emberek leszünk. Erről akar a Szentlélek bennünket meg. Nem vagyunk kárhoztatás alatt. A kegyelem áradásában vagyunk. Hadd idézek ebből a könyvből. A 116-117. Oldalról a szerző, amikor egy evangelizációs előadás sorozatot tartott, átélte azt, hogy hát nem igazán tapasztalta a lélek munkáját. És ugye elszégyelte magát, és azt mondta, hogy hát ő nem alkalmas erre. És Krisztushoz ment, imádkozott hozzá, és történt valami. Isten megmutatta neki Jézust, dicsőség koronája a fején, akinek minden a lábai alá vettetett. Meglátta, hogy a hullámok is mind Jézus lábai alatt vannak, amelyekről azt gondolta, hogy a feje fölé tornyosulnak, és menthetetlenül elborítják. Gyakran áldásért imádkozunk, holott a lélek látást akar adni, megláttatni velünk Jézust koronával a fején és győztesen. Jogosan kérdezhetjük, vajon miként tehetünk szerte megújult látásra, amikor szükségünk van rá. Semmiképpen sem úgy, hogy igyekszünk elnyerni, de hitem szerint nem is úgy, hogy imádkozunk érte, hanem akkor, ha megvalljuk Istennek, hogy hiával vagyunk. Ne pazaroljuk hát másra az energiánkat, egyedül csak ezzel törődjünk. Mondjuk el Istennek, hogy nem látjuk Jézust, hogy rossz formában vagyunk, hogy nem érezzük magunkat szabadnak, és nincs békességünk. Mondjuk el, hogy mindenáron a saját erőnkből próbáljuk megszerezni, amiről a szívünk mélyén pontosan tudjuk, hogy ingyen ajándék. De mégis küzdünk érte. Valljuk meg neki, hogy már nem látjuk olyan tisztán Jézust, sem Jézus vérét és győzelmét, ahogy korábban láttuk. Semmit se próbáljunk tenni azért, hogy mégis sikerüljön, csak tárjuk fel őszintén szükségünket az Úr előtt, azután pedig engedjük, hogy megmutassa, miért is nem látunk tisztán. Talán sötét és nem is gyanított dolgokat mutat majd, de akkor is mondjunk igent neki. Valójában ezt jelenti meghajolni Jézus lába előtt, a kereszt tövében. Ott a keresztnél most tisztára bennünket Jézus vére, s alig, hogy lábai elé hullottunk, már is felszáll a lélek, akinek gyógyulás van szárnyai alatt. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy amikor mi egy bűnt bevallunk, amikor meglátjuk valamiről, hogy vétek, világosan és tisztán és bevalljuk, és bocsánatot kérünk, Isten megszabadít tőle. De nem csak megszabadít, ugye a szombatiskolán ezt is megbeszéltük, hanem annak a bűnnek az ellenkezőjét adja. Aki iszákos volt, nem fog többet érni. Miért? Mert Krisztus benne él. A Krisztus tisztasága és mértékletesség. Aki türelmetlen volt, türelmes lesz és szelíd. Attól a pillanattól kezdve. És bármilyen bűn, aki szeretetlen volt, abban Isten szeretete él. Aki tapintatlan, az tapintatos lesz. Ennyi az egész. Ez teremtő munka. Ebben nekünk nem lehet részünk. Mi csak mit tehetünk, így elfogadhatjuk hitáltal. Ez az enyém. Abban a pillanatban, amikor megbocsátotta Isten a vétkünket, mondjuk azt, mint Dávid az 51. Zsoltárban, hogy Uram, add, hogy tanítsam a bűnösöket. Pedig hol volt? Most a bűnvallomásban van benne, ugye? És a vége felé az imájának a végén azt mondja, hogy tanítsam a bűnösöket az igazság útjára. Vagyis átélte, hogy adja neki Isten azt a lelkületet, hogy újra taníthatja a bűnösöket, az igazság, úgyhogy amit ennek előtte tette. Ez a hitünktől függ, hogy a miénk vagy nem. Ha mi ezt nem hisszük el, ha azt mondjuk, hogy de jó lenne, ha megint így lenne, meg úgy lenne, akkor el is veszítettük. El is veszítettük, mert ezzel kifejeztük, hogy nem hisszük el, hogy ez már kész van, ez már megvan. Ez a kegyelem a miénk. Ami hitből nincs, bűn az. Négyféleképpen válaszolhatunk a Szentléleknek. Az első válasz a megszomorítás. Ha már itt az Efezusi levélnél vagyunk, lapozzunk a 4. fejezet 30. verséhez, és olvassuk a Bibliában. És meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Úgy tűnik, hogy sok bűn van, ami a szent lelket ugye elviszi a szívünk közeléből, de a mérgesség, a fölgerjedés, a harag, lárma és az indulat, hogy magával ragad bennünket az indulat, hogy türelmetlenek leszünk. Ezzel megszomorítjuk a szent lelket. És mire kényszerül? Távozni ki. Háttérbe kell vonulnia. Nem hagy el teljesen bennünket, mert amíg élünk, munkálkodik értünk az Isten. De hátrább kerül. A poharunkban megint egy folt van, egy szennyfolt, amit ki akarna tisztítani. Bűnt követtünk el. Ha megszomorítottuk, és hát testvéreim, melyikőtök nem küzd a természetével? Én küzdök folyamatosan. Naponta nem egyszer és nem kétszer kell azt mondanom, Uram, megint itt van bennem az indulat. Hol megint itt a türelmetlenség? Érzem, hogy valaki úgy szólt, vagy úgy cselekedett, vagy ráesett a lábamra valami, vagy leedettem a polcról valamit. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad. Mondjuk ezt. Nem akarok ezzel azonosulni. Ez az énem volt. De bennem Krisztus él. És most kérlek, adj erőt ehhez. Mert te bennem élsz. És már itt a béke benne, ugye? Ezek gyakorlati dolgok. Mindannyiunknak az emberi természete ágaskodni kezd helyzetekben. Nem kell ezen meglepődni, ez még nem bűn. Az a bűn, amikor odaadom magam neki, rácsapok, kimondom, és érezzük, ez már bűn. Most már megint türelmetlen voltam. Akkor rögtön mondjuk azt, ne várjunk egy-két órát, hogy hát nekem nem sikerül semmi, én ilyen nyomorult vagyok, hát én rajtam még Isten se tud segíteni, nem mondjuk ezt. Uram, vétkeztem. Most rögtön abban a pillanatban mondjuk azt. Rövidítsük le a bűnben eltöltött időt, a lehető legrövidebb időre. Most vétkeztem, Uram, bocsáss meg. És Isten megbocsátja. Hát nem tudom, 77-szer tettétek ezt már napjában? 77-szer csináltátok már? 15-ször, 20-szor már kértem bocsánatot a feleségemtől, volt olyan nap, de tehát Isten azt mondja, 77-szer is lehet ezt egy nap. De ugye ez 77-szer is jelzi, hogy végtelenszer is. De nem kell majd annyiszer tennünk, mert megtapasztaljuk a Krisztus bennünk lakozásának az örömét és erejét, és akkor munkálkodik bennünk, és nem bűnbe víz bennünket, hanem a tiszta életre víz bennünket. És el lehet mondani azt, és nekem is vannak ilyen tapasztalataim, hogy szinte egész nap úgy éreztem, hogy végig a Szentlélek világított a lényemben, és öröm és béke töltött el. Ez nem valami perfekcionizmus, meg valami ilyen túlzás. Hát akkor mi a kereszténység, ha nem a győzelem? Értitek? Hát akkor miért vagyunk keresztények? Hogy majd valamikor egyszer talán jó lenne, hogyha esetleg Isten bennünket igazá tenne ez a kereszténység. Nem ez. Most bennünk győzelmet tud kivívni. Most. Most teljetek meg Szentlélekkel. A másik viszonyulási forma az ellenszegülés. Cselekedetek 7:51-ben olvashatjuk, kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. Ellenszegülés részünkről, ha nem vagyunk hajlandók bűnnek nevezni azt, amit ő annak nevez. Nem egyszer részletes alibit dolgozunk ki, csak hogy bizonyítsuk ártatlanságunkat. Azért cselekszünk így, mert tudjuk, ha igent mondunk a lélek leleplező szavára, az önmagunk megalázásával jár. Hiszen akkor meg kell vallanunk, amit elkövettünk. Ezt nevezi a Szentírás kemény nyakuságnak, ami súlyos ítéletet von maga után. Aki a fenyítés ellenére is nyakas marad, hirtelen, gyógyíthatatlanul összetörik. Nem egyszer abban nyilvánul meg a Szentlélekkel való szembeszegülésünk, hogy nem tudjuk elfogadni, ha hívő testvérünk igazít helyre bennünket. Azt talán még nem bánnánk, ha közvetlenül az Úrtól kapnánk a feddést, csak hogy Isten gyakran mások szájába adja a bűneinket leleplező, elevenünkbe vágó szavakat. Büszkeségünk hevesen tiltakozik ilyenkor, de bármilyen nehéz, mégis el kell fogadnunk az intést, ha részesülni akarunk Isten áldásában. Emlékszem rá, hogy Cserszegtomajon voltunk egy táborban, egyik kedves vendégünkkel egy szobába kerültem, aki egy rendkívül impulzív ember volt, vállalkozó, tele energiával, millió kérdéssel, reggeltől estig kérdezett, és hát tele volt az egész lénye valami feszültséggel, valami kimondhatatlan feszültséggel, és ő maga is érzékelte ezt, és kérdezte tőlem, amikor beszélgettünk, két napig ugye együtt voltam vele, és egy szobában aludtunk, tehát igazán megtapasztalhattam ezt a vibrálást, hogy Attila, miért nem szeretnek engem az emberek? Mi az, ami miért a feleségem is, meg a gyerekeim is, meg mindenki érzem, hogy úgy elidegenedik tőlem, hogy most már kezdtem érzékelni, hogy mi lehet vele a baj, ha mondom, én két napig ott elviselem, de hát ez az egész életben elviselni ezt a feszültséget, ami belőle árad, hát ez nem egy könnyű teljesítmény. Beszélgettünk, és hát nagyon figyeltem arra, amit mond, és kutattam, imádkoztam, hogy Istenem, segíts ezen az emberen, hát ez az ember úgy szenved, hogy mint vagy iszonyat. Az egész lénye vibrál a feszültségtől. És akkor egyszer jöttünk haza egy délutáni programról, a többiek, akik a kocsiban voltak, bementek boltba vásárolni, mi ott voltunk ketten, és beszélgetett, mondta az élete problémáit, és egyszer csak kiderült, hogy azt mondta, én a feleségemnek soha, a feleségemtől soha nem tudok bocsánatot kérni. És mondta, miért? Ha már elkövettem, már úgyse tudom megváltoztatni, minek kérjek bocsánatot? Hát mondom, várjunk csak egy pillanatra, hát Jézus azt mondta, ha meg nem bocsátjátok és nem rendezitek, akkor nektek sem bocsát meg. És akkor úgy gondolkodtam, és aztán jött elő más dolog is, és akkor mondtam neki, hogy egy pillanat, kérdezted, hogy mi az a feszültség benned, és mi az a nehézség, és miért nem tud érted Isten kegyelme munkálkodni, hogy felszabaduljon a lelked, nyugalmat találj. Mondom, ezért, mert bűn van benned az életedben. És mivel hát ilyen bizalmas kapcsolatba kerültünk, elmondhattam neki, hogy ez a bűn, amit én most megláttam, én nem akarok benned vájkálni, csak most láttam, mert te mondtad ki, ez bűn. És úgy megmerevedett, mondom, amíg ezt a bűnt nem rendezed, Isten nem tud rajta segíteni, addig a feleséged nem tud téged szeretni. Pontosabban nem az, hogy nem szeretni, te nem tudsz úgy viszonyulni hozzá, ahogy kellene. És mondtam, hogy a Jóisten igéje megadja a támpontokat, hogy hogy kell viszonyulni egy családi helyzet, a gyerekeivel, és hogy mi volt a probléma, hogy elmondta, hogy nem is verte meg a gyerekeit talán csak egyszer-kétszer egy kicsi korukban, de még mindig 40 évesen is azt emlegetik neki, hogy te úgy bántottál bennünket, te úgy megvertél bennünket, és mondta, de nem is vertem őket. Mondom, hogy történt az a verés, amikor megvert? Elmondta, hogy teljesen kikelve magából verte meg azt a gyereket. Hát mondom, hát ez szép élmény. Mondom, kértél már ezért bocsánatot a gyerekeidtől? Azt mondja, miért kérjek bocsánatot? Mondom, mert megsértetted őket. Hát sorra jöttek elő a bűnök. És hát én hát elmondtam, mivel segítsünk, ha nem azon, hogy úgy rajta, hogy hát ez is bűn volt. Ezt is rendezned kell a gyerekeiddel. És akkor azt mondja nekem, Attila, amikor nekem ezeket mondod, mintha a fejemben egy hang azt mondaná, ne hallgassál. Ne kövesd, amit mond. Ne tedd azt, amit tanácsol, hogy olvasd a Bibliát, meg hogy ezt bűnnek tarts. Itt egy hang állandóan ezt mondja nekem. Mi ez a hang? Mondom, a sátán hangja. És miért van bennem? Azért, mert nem akarja, hogy megszabadulj. Nem akarja, hogy felszabaduljon az életed, hogy boldog légy. Mondom, ne hallgass erre a hangja. Fordulj a Jó Istenhez, imádkozzál. Ő még nem imádkozott az életben. Mondom, majd akkor imádkozzunk együtt, imádkozom én helyetted. Bementünk a szobánkba, imádkoztunk. Amment mondtam, ő is, és akkor azt mondta nekem, Attila, a tedd ide a kezedet, és a homlokára tette a kezemet, tiszta, merő víz volt a homloka. És mondta nekem, hogy Attila, amíg te imádkoztál, én bennem egy olyan háború volt, hogy ezt el nem tudom mondani. Iszonyú vajódás, és én izzadtam a szenvedéstől. Mondtam, hogy küzd érted Isten és Sátán. Te tőled függ, hogy mit választasz. Hogy ellene szegülsz-e, vagy befogadod. Te tőled függ. Testvéreim, ne szegüljünk ellene, ezen is annyit szeretnék mondani. Ha valaki felszínre hozza a bűnünket, mondjunk rá igent. Különben nem tudunk megszabadulni. Mert nem a békesség emberei leszünk, hanem a háborúság emberei. A harmadik viszonyulásról ír a Tesszalonikai első levél 5. fejezet 19. 20. verse, a lelket meg ne oltsátok, a profétálást meg ne vessétek. Felhívja a figyelmünket, hogyha valaki a lélek által, vagy maga a lélek késztet bennünket, ne utasítsuk el, ne nevezzük másnak, mint ami. A szívünk mélyén tudjuk, hogy az micsoda, az feddés. És a negyedik, teljetek meg lélekkel. A negyedik viszonyulás, hogy amit fedd, felszínre hoz, megbánjuk, a Szentlélek betölti az űrt, és győzelem. És minél több ilyen győzelmet tud elérni a Szentlélek, annál tisztább lesz az edényünk. Kérjétek! Én évek óta, én már 4-5 éve ezt kérem folyamatosan a Jóistentől, minden nap imám tárgya, százával és ezrével hozott elő bűnöket. Régmúltamból, a keresztségem előtti évekből, gyerekkoromból. Nektek is előhoz majd. De ez nem veszteség és nem megalázás, hanem ez győzelem. Mert akkor megszabadulhatunk, bűnnek láthatjuk, hogy gyerekkorunkban az édesanyámmal kapcsolatban mi hogy viselkedtem, milyeneket előhoz. Örüljünk neki. Fájdalmas. Amikor előjön, fájdalmas. De tudjuk, hogy milyen Krisztus, és tudjuk, hogy mi a végasztalás. Éljünk ezzel a kegyelemmel. Hadd osszak meg ezzel kapcsolatban egy személyes élményt, írja a szerző. Volt egy időszak az életemben, mikor úgy éreztem, teljes kudarcot vallottam hívőként. Kezembe akadt az egyik noteszem, és ahogy kinyitottam, szíven ütött egy korábbi feljegyzésem. Teljetek meg lélekkel. Olvastam, mintha maga Isten szólt volna hozzám, de Uram, mondtam erre, kész csőd az életem, tudom, válaszolta, de telj meg lélekkel. Ilyen hamar a vereségek után, kérdeztem. Előbb még meg kellene változnom. Semmit sem kell előbb tenned, mondta, telj meg lélekkel most. Hogyan telhetnék meg lélekkel, ha ennyire nyomasztanak a bűneim? Jézus vére minden bűntől megtisztít. Felelte türelmesen, telj meg szent lélekkel most. Testvéreim, most. Nem holnap. Most. Telj meg lélekkel volt a válasz a minden kérdésemre. Ezt az üzenetet vártam a legkevésbé Istentől azon a napon. Lehetetlennek tűnt számomra, hogy ilyen mélységből egyszerre oly magasra kerülhetek. Amikor azonban átéltem, hogy a Jézus vérében rejlő erőt tökéletesen megtisztít, nem tudtam más tenni, mint meghajtani a fejemet, és elfogadni Isten kezéből a megtisztulást és a Szentlélek teljességét. Gazdag áldásban volt részem azon a napon, és a kegyelem rajtam keresztül másokra is kiáradt. Egy nagyon érdekes jelenségre hívom fel a figyelmeteket. Ez a bizonyos ige, hogy teljetek meg, vagy teljesedjetek be Szentlélekkel. Ez a szó maga, ez a pléreo görög szónak, a megtölt, betölt igének a pléruszte alakja, ami egyben felszólító mód, passzív szenvedőige alak, és folyamatos jelen idejű. Mit jelent ez? Ez kötelezettség és parancs. Ezt kell tennünk. Második, passzív szenvedő. Nem mi hajtjuk végre ezt a győzelmet, hanem a Szentlélek rajtunk. A harmadik pedig folyamatos jelenidejű alak. Ma, most ebben kell élnem, és a következő pillanatban is így kell élnem, meg egy óra múlva is, meg két óra múlva is, folyamatosan. A felüldülés ideje lehet, hogy 4-5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem tudom, mikor lesz. A Szentlélek kiáradása. Jézus eljövetele előtt közvetlenül a hétcsapás előtti időszakban. Az nincs az én hatalmamban. De hatalmamban van dönteni, hogy a bűneim megfedését elfogadom. Hatalmamban van dönteni, hogy a Szentlélket beengedem a szívembe most. Erre bátorít bennünket az ige. Egy Kelet-Afrikában szolgáló misszionárius nő mesélte, hogy egy reggel így fogadta őt az egyik afrikai egyházi vezető. Dicsőíted az Urat ma reggel, testvérnő? Hát, nos, ha tudni akarod az igazat, válaszolta, ma reggel nem. És miért nem? Kérdezte az afrikai. A misszionárius nő kissé habozott, majd őszintén bevallotta, azért nem, mert ma reggel elvesztettem a türelmemet. És Jézus vére is elveszítette erejét? Kérdezte a férfi, majd csendben tovább ment. Hát a reggel elveszítette a türelmét, mondjuk 8 órakor, és mondjuk 9 órakor találkozott a misszionáriussal. Hát mit csinált egy óráig? A sebeit nyalta? Hogy értjük, most hevert a bűntudatnak a csapdájában? Miért? Krisztus vére nem veszítette el erejét. Ezt kell tennünk nekünk is. Testvéreim, ha ezt tesszük, lerövidül az idő a bűn és a szabadulás között. Egyre rövidebb időket fogunk eltölteni a bűnben, és egyre nagyobb mértékben tölti ki a Szentlélek a mi szívünket, és az életünk győzelmes élet lesz. Ha egy bűn felszínre jön, nem vergődünk miatta. Köszönöm testvérem, hogy figyelmeztettél, én ezt nem vettem észre. Ha pedig nem tudott még bennünket meggyőzni a feddése, akkor mondjuk azt, hogy köszönöm, hogy szóltál, még nem tudom elfogadni, de ezért imádkozom most, hogy a Szentlélek világítsa meg, hogy igazadban vagy nincs. Én ezt a kérdést megvizsgálom. Hogy tényleg elviselhetetlen vagyok-e? Hogy tényleg a természetemben ilyen-ilyen is vonások vannak? És rád nem haragszom, hanem köszönöm. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs. Ha meggyőzött a lélek, hogy nincs igaza, akkor nekem van kötelezettségem feléje elmenni, hogy testvérem, vizsgáltam, kutattam, beszéljük meg ezt a kérdést, mert nem egészen úgy van, ahogy legalábbis úgy látom. Ha pedig meggyőzött, akkor megköszönöm neki. Zárásként az igével zárjuk a mondani valónkat. Figyeljétek meg, ebben a szakaszban az Efezusi Levél 5. fejezetében Pál apostol azt is megmondja, hogy tökéletes fokmérőnk van, hogy a lélek bennünk éle. Tökéletes mércénk van. Nem kell valakinek megmondani, vagy valakitől megkérdezni, hogy bennem a lélek él, te látod bennem a lelket? Ilyet nem kell. Mi magunkban leellenőrizhetjük. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Tehát a szívünkből tudunk-e dicsőíteni? A szívünkből tudjuk-e Istent magasztalni? Hogy el tudjuk-e hinni azt, hogy még a rosszat is jóra tudja fordítani az életemben? Még ha rossz történik, akkor is azt mondom, hogy Uram, köszönöm, hálát adok néked, mert megint a te győzelmednek egy nagy lehetőségét mutathatod meg. Mint ahogy hallottam egy istentiszteleten, egy kazettán, egy régi kazettán, egy férfi, amikor ment New York-i repülőtéren, a 9 órási repülőt szerette volna elérni, kéri a jegyet, azt mondja a hölgy, Uram, az, amire ön jegyet szeretne venni, ott repül, ott a szem előtt emelkedett fel a gép a levegőbe. És erre azt mondta a férfi, keresztény férfi, hálát adok az Istennek, köszönöm Istenem, hogy lekéstem ezt a gépet. Hát az a jegyárus nő meglepődött, azt még ilyet nem hallott az életben, hogy valaki annak örül, hogy lekési a gépet, hát mindenki átkozódni szokott. Hát Uram, most ne haragudjon, de hát ezt megkérdezem, miért örülön ennek? Mert én ma reggel az Isten kezébe helyeztem minden dolgomat, és azt mondtam, legyen úgy, ahogy te akarod. És hát ő így akarta. Elfogadom. Áldás van e mögött, csak még nem tudom mi. Hát az áldás jött, mert az a nő elkezdte kérdezni, amikor elmentek az utasok, mondta, hogy ne menjen el, szeretnék meg öntől valamit kérdezni. És azzal a jegyárus nővel elkezdett beszélgetni, és az a nő megtért. Hát ezért kellett lekésni a gépet. Hát most számít, hogy egy órával később megy, vagy előbb, miközben egy emberi lélekben ott van a nyitottság arra, hogy a Szentlélek hangját meghallja. Tehát testvéreim, ha valaki beteg, ha valami nehézség van az életünkben, ha valami küzdelem és probléma a családban, nem akarom sorolni, tudjátok a problémátokat. Tudtok a szívetekből hálát adni? És kérni, hogy Uram, milyen szabadítást rejtettél ebben? Mert ő a rosszat is jóra tudja fordítani. Csak tőlünk függ, hogy engedjük-e. Hálát adván mindenkor mindenekért mondja, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és az Atyának. És a harmadik jel, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Mit jelent ez? Hogy tudjunk engedni egymásnak, hogy a másik embert, a férjünket, feleségünket, gyerekünket, a szülőnket, a testvérünket különnek tartsuk magunknál. Hogy legyünk udvariasak, előzékenyek, hogy a gondolatvilágunkban az a lelkület legyen, ami Krisztusban volt, hogy hogyan kedvezhetnék a másiknak. Hogy hogyan segíthetnék. A minap egyik gyülekezetben egyik asszonnyal beszélgettem, tele van családi problémával, a férjével is, minden panaszokkal is. És akkor, hát hogyan lehetne segíteni az élete maga egy kudarc? Engedj a férjednek. Nem hitbeli dolgokban. Meg szoktad dicsérni a férjedet időnként valami jó tulajdonságáért? És nem. Vedd programban naponta egy jó tulajdonságát dicsérnek. Na de hát hogy viselkedik így meg? Nem baj. Hát attól függetlenül még lehet neki jó tulajdonság. Engedj neki. És mondom, meg fogod látni, a te lelkedben is béke lesz. Ne háborúban éljél vele, így nem lehet élni. Most mit számít, hogy ezt ide teszed, vagy oda teszed, vagy? Hát engedj neki. Most mit számít? Ha azt mondaná, hogy a hitéletedet add fel, abban ne engedj el, de ilyen dolgokban engedj neki. Légy nagyvonalú, és a béke lesz a háborúság helyén. Testvéreim, így telhetünk meg lélekkel, ilyen egyszerű ez. Nincs ebben semmi misztikum, nincs ennek semmi más feltétele, mint ami szabad akaratunk. Nincs itt semmiféle elérhetetlen, különleges dolog. Mindannyiunk rendelkezésére áll a lélek mindenkor, és én szívem mélyéből kívánom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Olyan ez, mint amikor a szél zúg a tenger fölött, és mondjuk mi vitorlázunk, és a vitorla le van engedve, és a szél csak úgy átfúj fölöttünk, de ha a vitorlát felhúzzuk, akkor a szél viheti abba az irányba, amelyre ő akarja. Ez a Szentlélek iránya, ez a Krisztus akaratának az iránya. És ha így élünk, akkor az életünk egy más élet lesz, győzelmes élet lesz. Szívem mélyéből kívánom, hogy ez valósuljon meg életünkben. Amen. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk néked, hogy a te szent lelked hatalmas munkát végezhet az életünkben. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusról tesz bizonyságot, ami megváltónkról, akiben minden kincs, érték és gazdagság megvan, és szeretet. Add Istenünk, hogy elfogadjuk. Köszönjük Istenünk, hogy megfedett bűneinket, hogy meg akarsz szabadítani a mi megkötözöttségünkből, rablétünkből. Szabad emberi akarsz bennünket tenni Krisztusban. Köszönjük Istenünk, hogy ez a szent lelked megvigasztal minket a magunk nyomorúsága miatt, a magunk elesettsége miatt. Köszönjük, hogy a reményre, a szabadulásra, az örömre hívja fel a figyelmünket. Istenünk, add, hogy megbecsüljük a Szentlélek munkáját a szívünkben, hogy az életünkben alakíthassa, formálhassa azt az utat, ami az örök hazába vezet. Köszönjük Istenünk, hogy tanítasz bennünket erre az útra egyszerű gyakorlati példákkal. Add, hogy az életünk maga legyen a példa. Jézusunk által. Amen.